A Mózes 4. könyvének a tanulmányozását folytassuk, és a 20. fejezetet olvassuk el. Gondolkoztam, hogy megszakítom, de maga a Miriam és Áronnak a halála, mint egy keretbe foglalja a történetet, és félbeszakítva is tulajdonképpen csak visszatérés lett volna, vagy az néki úgy az egész keret. Be így van foglalva a 20. fejezet, úgyhogy elolvasom az egészet, ha hosszúnak is tűnik. Tehát a Mózes 4. könyvének a 20. fejezete. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cín pusztájába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádesben. Ott halt meg Miriam, és ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép ekkor Mózes ellen fordult, és ezt mondta. Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok fel bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre? Nem lehet itt vetni, nincs füge, sem szöllő, sem gránátalma, és még ivóvíz sincsen. Mózes és Áron pedig a gyülekezet elől a kijelentés sátrának bejáratához ment, és ott arcra borult. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr. Vedd a botodat, és testvéreddel Áronnal együtt gyűjtsd össze a közösséget, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát az Úr színe előtt magához vette a botját, a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és azt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadok! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a kősziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre bőséges víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok is. Ekkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem mutattátok be szentségemet Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, amikor Izrael fiai perbeszálltak az Úrral, ő ezekkel mutatta meg nekik szentségét. Mózes követeket küldött Kádesből Edom királyához ezzel az üzenettel. Így szól testvéred Izrael. Te tudsz mindarról a gyötrelemről, amely bennünket ért, atyáink Egyiptomba mentek, és hosszú ideig éltünk Egyiptomban. De rosszul bántak velünk és atyáinkkal az egyiptomiak. Akkor segítségért kiáltottunk az Úrhoz, aki meghallotta szavunkat, elküldött egy angyalt, és kihozott bennünket Egyiptomból. Most itt vagyunk Kádesben, a határodon fekvő városban. Szeretnénk átvonulni országodon, nem vonulunk át se szántóföldön, se szöllőn, még kútvizet sem iszunk. A király útján megyünk, nem térünk le se jobbra, se balra, amíg átvonulunk a területeden. Edom azonban ezt felelte neki. Nem vonulhatsz át nálam, különben fegyverrel vonulok ellened. Izrael fiai ezt mondták neki. Az országúton mennénk, és ha vizedet innánk, magunk és jószágaink megadjuk az árát. Nincs másról szó, csak arról, hogy gyalogszerrel szeretnénk átvonulni. De Edom ezt felelte, nem vonulhatsz át. Sőt, kivonult ellene Edom tekintélyes haddal és hatalmas erővel. Edom tehát nem engedte meg Izraelnek, hogy átvonuljon területén, ezért Izraelnek ki kellett kerülnie. Azután elindultak Kádesből, és megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Hórhegyhez. És ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak a Hórhegynél. Edom országának a határán. Áron most elődeim mellé kerül, nem mehet be arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok, mivel felázadtatok parancsom ellen Meribá vizeinél. Vedd magadhoz Áront és fiát Elezárt, és vidd fel őket a Hórhegyre. Ott vesel le Áron a ruháit, te pedig öltöztesd fel azokba a fiát Elezárt. Mert Áron meghalott, és elődei mellé kerül. Mózes úgy cselekedett, ahogy megparancsolta az Úr. Fölmentek a Hórhegyre, az egész közösség szeme láttára. Mózes levetette Áronról a ruháit, és felöltöztette azokba Elezárt, a fiát. Áron meghalt ott a hegytetőn. Mózes és Elezár pedig lement a hegyről. Amikor látta az egész közösség, hogy Áron elhunyt, Izrael egész háza 30 napig siratták. Amikor itt leültem, és így elkezdtünk beszélgetni, az az ige jutott eszembe, ami erre a része nagyon jellemző, amit Isten mond az özönvíz után, hogy nem átkozom meg az ember többé, mert gonosz az ő szíve ifjúságától fogva. És tulajdonképpen ez a fejezet is azt fejezi ki, hogy mennyire, így mondom, nem tanul az ember még a saját kárából se sokszor. Először is, amikor itt szemléljük ezt a részt, tudni kell azt, hogy itt a 19. és a 20. fejezet között körülbelül 37 és fél év eltelt. És ezt onnan tudjuk, hogy a Mózes 4. könyvének a 33. fejezetében van meghatározva Áron halála, amely ott úgy van leírva, hogy a 40. esztendőben Egyiptomból való kijövetel után az 5. hónapban halt meg Áron. Tehát eltelt úgy, hogy az előző fejezetekről beszó volt, 37 és fél év gyakorlatilag, ahogy számoljuk, ez egy körülbelüli adat, amikor közeledik a pusztai vándorlás vége, és tulajdonképpen ez az idő, amikor nincs semmi feljegyezve, tulajdonképpen azt tudjuk róla, hogy a halál és a fájdalom ideje. Amikor nem volt semmi olyan emlékezetes dolog, ami itt Isten fontosnak tartott, hogy feljegyezve. Ugyanakkor mégis tudunk erről a 37 évről bizonyos dolgokat. Amit tudhatunk erről, egyrészt a Józsué könyvének az 5. részének az elejében, az 5. versben van az, ahol kiderül, hogy miután Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, a pusztában egyetlen egy körülmetélés nem történt. Ugye ott volt a szövetség, amelyet Isten kötött, hogy minden fiúgyermeket 8 napos korába körül kellett metélni. És a Józsué könyvének az elején van, amikor átkelnek a Jordánon, hogy az első dolog többek között az kellett, hogy legyen, hogy minden férfit körül kellett metélni, és ott van leírva, hogy a pusztai vándorlás alatt abszolút nem tartották, vették figyelembe Istennek ezt a parancsát. Ugyanakkor, hogy a parancsokhoz hogy viszonyultak, az Ezékiel könyvéből szeretnék ide tenni néhány verset, ahol ez ki van fejezve, ez az Ezékiel könyvének a 20. részének a 20. része, majdnem az egész rész ezzel foglalkozik. Csak néhány verset olvasok belőle. A 10. vers azt mondja, hogy kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a pusztába. Eléjük tártam rendelkezéseimet, és megismertettem velük törvényeimet, hogy aki teljesíti azokat, életet nyerjen általuk. Szombatjaimat is nekik adtam, annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. De Izrael háza engedetlen volt velem szemben a pusztában, rendelkezéseimet nem követték, és törvényeimet megvetették. És utána még a 13. versben mondja azt, hogy ja igen, ezt, hogy a törvényeimet nem követték, és akkor a 28. versben még visszatér oda, hogy mert én bevezetem őket abba az országra, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy nekik adom, ők azonban csak, ahol csak látták, illetve itt folytatja, hogy Izrael hogyan viselkedett. Tehát látunk egy hatalmas nagy ellentétet, ahogy Izrael népe viselkedett a pusztában, és ahogy Isten mindezek ellenére szeretettel, türelemmel, hordozással van az ő népéhez. Ez a fejezet is erről szól. És az áldozatok rendjével kapcsolatban is István idézi a védőbeszédébe, az Abcsel 7-ből olvasnám ezt föl, Ámos prófétának a könyvéből idézi a 47. rész 42. versétől, hogy Isten pedig elfordult tőlük és kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az ég csillagseregét, amint megvan írva a proféták könyvében, és itt idézi Ámos könyv profétát, véres és égő áldozatot hoztál-e nekem 40 esztendeig a pusztában, Izrael háza? Sőt, inkább hordoztátok Molok sátorát, és isteneteknek rompának a csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettek, hogy leboruljatok előttük. Tehát felteszi a kérdést ott Ámos proféta, hogy Izrael hogyan viszonyul Istenhez. És tulajdonképpen ez van feljegyezve, vagy ennyi van feljegyezve erről a 37 évről, ami itt az elmúlt időszakban történt, és elérkezik maga az, hogy ott vannak már közel az ígéret földjéhez. Azt láthatjuk, hogy mennyire nem változik az ember szíve. Nem tanul azokból az eseményekből, ahogy ugye nemrégen foglalkoztunk, ugye 5 fejezettel, 6-tal ezelőtt, 14. fejezetben, ugye a kémekkel, amikor ott van egy súlyos üzenet arra, hogy Izrael hitetlen, ezért büntetésből fogja kapni azt, hogy nem mehetnek be az ígéret földjére. Aztán ugye láttuk Dátán és Abirám, illetve hát Kóré lázadását, amikor szintén ott van, hogy így mondom, Istennel újat húzni merész dolog. És nem lehet arra számítani, hogy majd felülkerekednek. Hiszen tudjuk, hogy ez a világ azért rostokol a gonoszságban, mert annak idején ugye a sátán próbált újat húzni a Istennel. És ugye ez segítségül hívta az embert a bűnesettel, és azóta is ott van, hogy ahogy később mondja az ige, hogy ez a világ várja az Isten fiainak a megjelenését. De tulajdonképpen újra meg újra olyan megdöbbentő ez a kép, hogy sokszor mennyire még a saját nyomorúságunkból se tudunk tanulni igazán, hogy a mi utainkat teljes mértékben többször is beleeshetünk ugyanabba a hibába. És itt azt láthatjuk, hogy Izrael fiai, amikor megérkeznek és letelepedtek, egyrészt ott van elsőként megemlítve, hogy meghalt Mirjám, és ott temették el. Egyrészt a Bibliának egy olyan hát rövid mondata, hogyha így visszagondolunk Mirjámra, erre a rövid tájékoztatásra, hogy tudjuk, hogy Mirjám ugye a 3 testvér közül az első, körülbelül 130 évig élt, Áron ugye az öccse 123 éves korában halt meg, úgy van fölnyézve a 4 Mózes 33-ba, tehát ő valamivel idősebb volt, ugye már talán serdülőkorban lehetett, amikor Mózes született, hiszen Mózes születésekor ott van a szerepe, hogy a fáraó lányával. Aztán Mirjámról ugye olvasunk akkor, amikor a Vörös-tengeren átkeltek, és egy dicsőítő énekbe kezdett. Egy olyan dolog volt, ami betöltötte az ő szívét, hogy hálát adott Istennek, és később ugye tudjuk róla, hogy ugye amikor Mózes ellen lázadt és poklos lett, utána nem is találunk, illetve hát ugye ahogy hosszú időszakban tényleg nem találunk Izrael életéről ebben a pusztai vándorlásban úgy feljegyzést, hogy mi történt velük. És csak egy rövid mondat, hogy meghalt és eltemették. És tulajdonképpen amikor egy-egy sírnál, ha megállunk sokszor, annyira látni ezt az embereken, hogy hát igen, ide jutunk mindnyájan, le van zárva, és tulajdonképpen nincs úgy, ami megfogja. Talán amikor valaki közeli hal meg, akkor úgy elgondolkodik rajta, de rohan tovább az ember, és nem törődik vele. Ezt látjuk ebben a világban is. És ugyanakkor, ugye, ahogy Mózes is mondja, hogy taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bőrszíphez jussak. Hogy számolnunk kell azzal, hogy igen, eljön az az idő, ahogy mondja máshol az ige, hogy a nem szeretem napok, amikor az erőnk elfogy, amikor ott van, hogy szembe kell nézzünk, amelyről úgy beszél az ige, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. És ha csak meg nem érjük azt, ami már Pál apostol reménysége is volt, és ifjúságomban nekem is reménységem volt, hogy nem a nyugdíjat, hanem majd az elragadtatást fogom megérni, de hát egyelőre ugye várat magára, ez nem kell, hogy reményvesztett legyek, de lehet, hogy nem az elragadtatást, hanem a halállal kell szembenézni. És tudatosan ott kell legyen a szívünkben, hogy tudjuk, hogy ellenség a halál, de ugyanakkor készülnünk kell arra. Nem arra, hogy meghalunk, hanem arra, hogy az Úr elé kell állnunk. Majd egyszer leplezetlenül és számot kell adjunk, függetlenül attól, hogy erőnk teljébe halunk-e meg, vagy pedig hát azért ugye abban az időben, akár ha Mózest is, vagy többieket számoljuk, azért jelentős kort értek meg. Tudjuk, hogy itt gyakorlatilag majdnem, hogy már csak azok éltek, akik Egyiptomból való kijövetel előtt ugye 20 év alattiak voltak, hiszen már csak egy év van ekkor hátra a pusztai vándorlásból, és akkor Isten ígérete az volt, hogy a 20 év fölöttiek mind elhalnak a pusztában, miatt bemennek az ígéret földjére. Tehát egy olyan időszak van Izrael népe mögött, amikor ott volt ez a lehangoló, egyhangú vándorlás, hogy újra meg újra a halál, és újra meg újra a temetés. És ahogy Pál apostol mondja ugye az 1 Korintus 15-ben, hogyha csak ebben az életben reménykednénk, akkor minden embernél nyomorultabbak lennénk, ám de Krisztus feltámadt. Van reménységünk, és van bizalmunk, és ezért nézhetünk túl azon a dolgokon, amelyek itt ezen a földi síkon érnek bennünket. És itt azt láthatjuk, hogy azért mondtam, hogy nincs, nem tanul ez a nép, aki gyermekként élte át magát az első víznek a csodáját, vagy hallomásból tudta, hiszen azóta is a pusztában sokan születtek. Amikor azt mondják itt, hogy nincs víz, és a harmadik versben ezt mondja, hogy a nép Mózes ellen fordult, hogy bárcsak elpusztultuk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Az elkeseredett szív mindig talál okot, hogy mi volna, mi az, amiért éppen lehet panaszkodni. És úgy nagyon szíven ütött ez, hogy tulajdonképpen ez, hogy amikor itt felsorol olyan dolgokat, amik, hogy miért hoztatok fel 5. vers bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, nem lehet itt vetni, nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, és még ivóvíz sincsen. Amit itt felsorolnak, az mind olyan, ami Isten ígérete az ígéret földjére. Az, hogy még nem az ígéret földjén van, hogy az annak a következménye, hogy ők vétkeztek, és Isten ellen lázogtak, nem voltak engedelmesek, az itt figyelmen kívül hagyják. És ugye arra kellett gondoljak, hogy milyen sokszor, amikor egy megkeseredés, egy keserűség fog el, akkor tulajdonképpen mennyire nem látom reálisan a dolgokat. Ugye a Jelenések könyvében mondja a laodiceai gyülekezetnek, hogy kértelem szemgyét gyógyító írt, hogy látásod legyen. Nem a körülményeknek kell megváltozni, hanem a látásmódnak. Izrael népe, itt lázunk, hogy mi minden nincsen, ami az ő bűnüknek a következménye. És tulajdonképpen tudjuk ezt a gyakorlatban, hogy így mondom, hogy mindig van valaki, aki jobbhoz lehet hasonlítani magunkat, és elfelejtjük azt, hogy hálát adjunk, ha elfelejtjük azt, ugye mert ott van az Ézsaiásban az is, amikor azt mondja, hogy megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. És ugye Pál apostol is beszél, hogy jó, ha az Isten félelem megelégedéssel párosul. És a hála az, amit át tud segíteni nehézségeken. Egy ének jutott eszembe, amikor készültem, amely úgy kezdődik, hogy mi most leroskaz, illetve ez a mondat, ami sokszor visszatér belém, hogy ami most leroskaz, elviselhetetlen, ha visszanézek, szállongó behely. És az, azzal folytatódik, és addig újjongba száll az ének, ugye száll a dicséret, de tulajdonképpen mennyire úgy van, hogy az a teher, amiben éppen benne vagyok, az a nehézség, ami elviselhetetlennek tűnik, amikor az Úr erejével és az Úrhoz fordulva túljutok rajta, akkor később visszatekintve lehet, hogy nagyobb nehézségek között egyrészt egy erőforrás, hogy akkor is az Úr vitt át, másrészt tényleg egy olyan elhaló, apró, piciny dolog. És itt felmerül az a kérdés, hogy mit kezdünk ilyenkor. Nemrégen hallottam valahol egy mondatot, és ez úgy nagyon szíven ütött, hogy ha keserű vagyok, akkor nem tudok segíteni másoknak, és itt most az üdvösség útjával kapcsolatos dologgal kapcsolatban volt ott, sőt, úgy fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy egy keserű kirohanással, vagy gondolattal, vagy mondással többet ártok, mint amennyit előtte használtam hosszú időn keresztül. Milyen nagy felelősségünk az, hogy mit kezdünk olyankor. Az életnek, így mondom, mint a testünk nincs megváltva, egy vele járója, hogy különböző állapotban vagyunk, de olyan jó az, hogy van egy hely, ugye, hogy a zsidókhoz is írt levél is mondja, hogy járuljunk hozzá bizalommal, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta, gonosz lelki ismerettől. Hogy őhozzá jöhetünk, és ugye a 73. Zsoltárban Aszáf is mondja, hogy mikor bementem, egész más lett a látásom. Mennyire jó az, hogy itt azt láthatjuk Mózesről is. Ott hagyta a gyülekezetet, nem kezdett el mentegetődni, nem igazolták magukat, hanem elmentek a gyülekezet elől. Látszólag úgy néz ki, hogy megfutamodtak. Annyira hajlamos az emberi szív arra, hogy elkezdjem igazolni, hogy ezt azért tettem, ezt így volt, ezek között a körülmények között, vagy védeni, hogy nem volt szándékos, ugye, hogy megbántottalak. Ugye erre van az, hogy hát akkor is fáj, akkor is bocsánatot kell kérni, ha nem szándékosan bántottam meg, ha nem, akkor is fáj az a bántás. De itt Áron, Mózes és Áron nem igazolják magukat, elmennek a gyülekezet elől, és nem úgy, hogy félrevonulva egy sarokba dúszogva, hanem Isten elé. A sátor elé, és leborulnak. És ez az a hely, ahova újra és újra mehetünk, menekülhetünk. Nehézségek, problémák között is. És itt láthatjuk Istennek a válaszát, amikor azt mondja, hogy ugye a 8. versben, hogy vedd a botodat, és testvéreddel Áronnal együtt gyűjtsd össze a közösséget. Itt tulajdonképpen a károlyi fordításban vesző van. Nem a bot, ugye amikor előzőleg van egy vízfakasztás a 2. Mózes 17-ben, ott határozottan meg van határozva, hogy azt a botot vegye, amelyikkel a Nílusra sújtott, amelyel az ítélet a vízből, az élő vízből halált hozott elő, és amikor ott van az, hogy vedd a botodat, hogy üss rá, akkor ott van, hogy határozottan erről a botról van szó. És itt azért szeretném elolvasni az 1 Korintus 10-ből azt, amit Pál apostol mond erről a történetről. Ugye jól ismert, és úgy tudjuk, de jó felidézni ezt. 1 Korintus 10, 3.-4. verse. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát tudjuk azt, hogy az első esetben, amikor ott van ugye a nyomba az Egyiptomból való szabadulás után, ugye először találkoznak azzal, hogy keserű volt, ihatatlan volt a víz márába, ahol keseregtek, és aztán a 17. részben, most nem kerestem ki, de egyértelmű, úgy emlékszem, hogy az Amálekkel való harc után közvetlenül van ez. Hogy ugye Isten, amikor szomjúság van, akkor odaáll, és azt mondja, hogy állj a kősziklára, illetve én odaállok a kősziklára, te pedig sújtsál rá. Amely, ahogy itt a Pál apostol is beszél róla, hogy ez a szikla Krisztus volt. Annyira egyértelmű, hogy Isten hozzáállása a lázongó néphez az a kegyelem. Az irgalom, az odafordulás az, hogy arról beszél, hogy ahogy később ugye a kősziklával kapcsolatban, amikor azt mondja Mózesnek, hogy állj a kősziklára, a kőszikla hasadékában én elrejtelek. És ott is, hogy ő az, aki ott van. És tulajdonképpen az, hogy lesújt a kősziklára a Mózes ott a bottal, az ítélet botjával, az Krisztus váltság halálára utal. De tudjuk azt, hogy Krisztus egyetlen áldozatával örökre megszentelte, örökre a váltságot megszerezte, és nem kell megismételni ezt a dolgot. És ezért tehát ez az új fordítás a botot hozza, de a károlyiba, hogy a vesző van, és tulajdonképpen az összefüggésből úgy látom, ahogy ez a vesző, ahogy ott írva van, és itt is elhangzik az, hogy a 9. versben, hogy Mózes tehát az Úr színe előtt magához vette a botját a kapott parancs szerint. Szóval itt nem tűnik olyan egyértelműen ki, mert ugye a botjátról van szó, de és az Úr színe előtt, de Áron kibirágzott veszélye az, amely ott volt az Úr színe előtt. A bot, az lehet, hogy Mózesnél végig nála volt az a bot, amellyel ugye még a kígyóvá változás és végig az ítéletet hirdette Egyiptomban, ugye akár a Nílust megütötte, vagy a tengert ketté választotta. De utána tudjuk, itt van pár fejezettel előrébb volt az, amikor Kóri, illetve Dátán és Abirám lázadása után ott van Áronnak a kibirágzott veszélye, a feltámadás jelképe. Hogy egy éjszaka alatt az a kiválasztott, ugye ott van, hogy virágot hoz, mandulát hoz, és ott van benne az, hogy egy jelként, egy bizonyosságként oda kellett helyezni Isten színe elé, és ott kellett őrizni a frigyládával együtt, a szentek szentjébe. Most nem biztos, hogy tényleg ez az három kivirágzott veszélye volt, én így látom, így hallottam többször is már ezt, és az én szívemben is ez van, hogy amikor itt az van, hogy szóljál, akkor ez a feltámadás reménységében lehet. És tulajdonképpen ez volt ugye itt a történetben, ahogy szemléljük, hogy Isten könyörülő és irgalmas. Itt lázongott a nép, és Isten nem fejezte ki a nem tetszését a nép felé. Nem arról beszélt, hogy ti lázadók, mint ahogy utána Mózes beszél, hanem könyörülettel és irgalommal fordul a nép felé ebben az elesett helyzetben, amikor azt mondja, hogy adok nekik vizet, hogy megelégedjenek. És amikor Mózesről itt azt olvassuk, ugye, hogy a 10. versnek a második fele, hogy hallgassatok ide, ti lázadók, fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal felemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre bőséges víz fakadt. Istennek a szeretete és a kegyelme az, hogy ha Mózes nem is engedelmeskedett úgy ennek a parancsnak, Isten a kegyelmét ettől nem vonta meg. Amikor itt szemléljük, és úgy arra kellett gondolnom, hogy milyen sokszor van az, hogy amikor itt ugye mondja Isten neki azt, hogy és szemük látára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Egy nagyon emlékezetes kép marad meg. Felső Tárkányban voltunk egy házaspári munkatársi héten. Volt egy olyan játék, hogy négyen mentünk ki, és az volt a feladat, illetve hát, ha bejövünk, majd megtudjuk. Aztán másodiknak voltam. Tényleg egy kép volt, aminek a négy sa... Tehát, hogy mit ábrázol a kép, azt kellett ugye elmondani. A maga... Nem kérdeztem semmit, hogy mi a szabály, stb. Lényeg az, hogy a legrosszabb nálam volt, Gyuszinak adtam én tovább. Egymásnak háttal ültünk, amikor elmondtam, hogy mi van a képen, én hogy értettem. A magam elgondolása szerint, hogy mi ennek a szabálya, holott vissza lehetett volna kérdezni, már amikor én voltam is, hogy jól értettem-e a feladatot, úgy kell csinálni, stb. Nem akarok ebbe belemenni. Tulajdonképpen milyen sokszor ott van, hogy van egy utasítás, egy részét megértem, és úgy gondolom, hogy csinálom, és innen megyek már. És hát én utána nagyon-nagyon egy ilyen letargiába estem, hogy amikor rádöbbentem a legvégén, hogy ugye akkor, amikor mind a négyen így átmentünk, Gyuszi még továbbadta valakinek, és az elmondta, hogy mit látott a képen. A legnagyobb bukta nálam volt, hogy tulajdonképpen nem jegyeztem meg, és nem, tehát nyugodtan visszakérdezhettem volna, hogy jól értelmeztem, az van ott, ahogy én értettem. Egyszer meghallgattam, és így adtam Gyuszinak tovább, sőt, majdnem, hogy azt elmagyaráztam neki, hogy így kell. És tulajdonképpen ez, amikor rádöbbentem, hogy hát tulajdonképpen milyen sokszor teszem ezt, hogy tulajdonképpen azt a feladatot csak részben értem meg, és nem kérdezek vissza, mert úgy gondolom, hogy már tudom. És ilyenből is adódhat egy hiba. Ugye Mózes is itt tulajdonképpen a kősziklából vizet fakasztott, csak mégis nem engedelmeskedett. Az nincs leírva, hogy igazából egyrészt ugye szó van róla, és majd ezt mindjárt még egy-két helyről felolvasom, hogy Mózest elragadta az indulat. De ugyanakkor bennem is megfogalmazott, hogy vajon eljutott-e a tudatáig az, hogy mi volt a parancs. Milyen sokszor gondoljuk, ilyen felületesen nézzük egyáltalán akár Istennek az igéjét, az üzenetét felénk, vagy hát sokszor, most így mondom, akár a családon belül egy megbízatást, vagy egy munkahelyi esetben, vagy bármiben lehet ott az, hogy nem kérdezek vissza, hogy jó, igen, jól értettem, hanem a magam agyába forgatom, és akkor utána, hát én messze nem azt mondtam, ugye mondja Márta, és hát én, azt mondja, csak az én agyamba született ez, hát főleg ugye egy megbántásnál. Milyen hamar jön ez, hogy a magam elképzelése szerint teszem. Itt láthatjuk, hogy Mózes lázadóknak nevezi őket. Eltért Isten kegyelmétől, és visszatért az ítélethez. Isten nem ítélte el a népet most ezért, hogy lázongtak, és tulajdonképpen olyan sokszor jön ez az emberi szívbe, hogy nem Isten irgalmával fordul a másik felé. Nem véletlenül beszél ugye a gonosz szolgáról a Biblia, amikor beszél, és ezt a megbocsátással kapcsolatban, hogy mennyire kellene, hogy teljen abból a kegyelemből, amit kaptam, hogy én is úgy viszonyuljak a másik felé. Itt Mózes ugye azt mondja, hogy ti lázadók. És ez ugye felspanolja, és később is láthatjuk azt, hogy ez Mózesnél egy olyan dolgot jelentett, például a 106. Zsoltárban mondja, itt nem Mózes mondja, hanem a Zsoltáros beszél erről így. A 106. Zsoltárnak a 32.-33. verse. Meribá vizeinél is harangra ingerelték, Mózes is rosszul járt miattuk, mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul beszélt. De amikor itt majd látjuk azt, hogy ezért, mivel kétszer sújtott, víz fakadt, de nem, Isten ezt nem hagyta jóvá. Ugye arról beszél itt akkor, hogy a 12. versben, hogy akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek bennem, és nem mutattátok fel szentségemet Izrael fiai előtt. Látszólag, ha Mózes oldaláról szemléljük, és így emberi gondolkodásba a magunk életéhez hasonlítjuk, hát azt gondoljuk, nem is egy olyan nagy dolog. Hát tulajdonképpen a feladatot elvégezte, ha kicsit másképp is. És Isten mégis azt mondja, hogy nem hittetek bennem. Hitetlenséggel, és az, hogy nem dicsőítettetek meg engem. Isten kegyelmes, és vizet ad. És ugyan van ugyan a új szövetségben, a Júdás levelében, amikor arról beszél, hogy egyeseket merettentéssel kell kimenteni. De mégis Isten üzenete az új szövetség részére elsősorban az, hogy hirdette az Úr kedves és jó esztendejét. Hirdette Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét. Természetesen nem lehet úgy hirdetni, hogy a bűnt nem ítéli el az ember, és hogy mindenki ugye úgyis üdvözül, még mindenki eljut, így nem lehet. De mégis nem mindegy az, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Isten szeretetére, Isten megmentő kegyelmére, vagy pedig csak az ítéletre, a megrémítésre, amely tulajdonképpen nem vonz. Isten szeretete az, amely megragadta a mi szívünket is. És az, hogy Isten szeretete megragadja, Isten szellemének a munkája az, ugye ahogy a János 16-ban is az Úr Jézus beszél, amikor elküldi a vígasztalót, hogy megítéli a bűnt. Megítéli a világot, igazság, bűn és sírtál, nem jut eszembe így a hit tekintetében. Tehát ott van az, hogy Isten az ő szellem által a bűn felismerést és a bűnt elvégzi, hogy az fájjon. Nem elsősorban az a feladatunk, hogy a másikra ráolvassuk, hogy te lázadó vagy, te engedetlen vagy. Na akkor Isten igenis oda fog állítani, és meg fogja mutatni, hogy én is ugyanúgy beleesek. Hiszen ugye Pál apostol is beszél, hogy ki vagy te, aki megítéled a másik szolgáját, vagy Isten szolgáját. Itt azt mondja Isten, hogy nem hittetek bennem, és nem mehettek be. Amikor itt szemléljük ezt, ugye Mózes, ahogy visszaidézi az 5 Mózes 32-ből, szeretném ide tenni, hogy hogyan idézi Mózes vissza ezt a részt. 5 Mózes 32, 51. és 52. verse. Olyan nézést, kicsit van homályosnak látom most így, ahogy főveszem. Itt azt mondja, itt Isten beszél Mózeshez, amikor azt mondja, hogy mert Izrael fiaival együtt ti is hűtlenek voltatok hozzám, Kádes mellette Meriba vizeinél, a Cin pusztájában, és nem mutattátok fel szentségemet Izrael fiai között. Megláthatod ugyan közelről azt a földet, de nem mehetsz be arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Majd a másik igehely lesz, ahol Mózes vélekedik róla. Itt Isten azt mondja, hogy ez az ítélet nem múlik el. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy de mielőtt erre rátérek, hogy itt ugye a föltérte, ott van az, hogy Mózes könyörög az 5 Mózes 3-ban, az azért, hogy bemehessen mégis az ígéret földjére. Az 5 Mózes 3, a 23. verstől olvasom itt az igét, amikor azt mondta, hogy abban az időben így könyörögtem az Úrhoz, Uram, Uram, te már megmutattad szolgádnak valami nagyságodból s kezdelerejéből. Mert van-e olyan Isten az égben vagy a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te? Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libanont. De az Úr, aki megharagudott rám miattatok, nem hallgatott meg, hanem azt mondta nekem az Úr, elég, ne is hozz szóba többé nekem ezt a dolgot. Tehát egyrészt az Úr azt mondta, hogy ne hozz szóba többé, ne beszélj. És ugye, amit az előbb felolvastam az 5 Mózes 32-ből, ott is arról beszél, hogy megláthatod a Pisga tetejéről, beláthatod azt a területet, de nem mehetsz oda be. Isten ítélete elhangzott Mózes felé. Ugyanakkor tudjuk, hogy Isten Mózeshez mégis kegyelmes volt. Ha nem is ilyen értelemben, de tudjuk, ott volt a megdicsőülés hegyén. Ha már, mint számunkra felfoghatatlan, hogy milyen módon, hiszen most így mondom, a feltámadás rendje, meg a többi dolog miatt úgy kérdés, hogy most megdicsőült testbe, milyen testbe, hogyan, nem tudjuk. Ott volt, ugye Mózes, és erősítette az Úr Jézust. Ott voltak együtt. Tehát bizonyos értelemben azt mondom, Isten kegyelme győzedelmeskedett az ítélet fölött abban, hogy Mózes mégis ott volt az ígéret földjén. De itt azt mondja, hogy ne is említsd nékem. De a másik, ahogy Mózes viszonyul, amikor itt azt mondja, hogy az Úr megharagudott rám miattatok. És ez több helyen előjön Mózesnek a visszaemlékezésében, hogy tulajdonképpen ezt úgy látja, hogy a körülmények adták, hogy ő ilyen volt. Megharagudott miattatok. Ti voltatok az okai, így viszonyul a néphez. És amikor összehasonlítjuk ezt azzal, amikor akár az aranyvogyónál, vagy később ugye a kémeknél is, ahogy közben jár a népért. Mózesnek egy egész más oldala, ahogy ott van közbenjáróként, és tulajdonképpen az, amikor az ő életében is előfordul ez, hogy elfogja a keserűség, és azt mondja, hogy lázadók vagytok, és később azt mondja, hogy mindez miattatok van. Hogy én szenvedem, húzom a rövidebbet, nem mehetek be az ígéret földjére. Felmerül aztán még egy kérdés, hogy Isten csődöt mondott azzal, hogy Mózes nem ment be az ígéret földjére? Megváltoztatta az ígéretét? Hiszen azt mondja, ugye, hogy felemelt kézzel, amit föl is olvastam, ugye azt hiszem az abcselben volt az, amikor azt mondja, hogy bevittelek benneteket. Annak ellenére, és újra meg újra elhangzik ez, amikor szemléljük, amikor Mózest elhívja, a 2 Mózes 10-ből, ugye a csipkebokornál, ott láthatunk egy különös dolgot. Amikor a 2 Mózes 10-nek a 8. versében azt mondja Isten, hogy nem 10. rész, 3. rész, csak a 8. meg a 10. verset akarom felolvasni. Tehát 3. rész, 8. verse, ott ezt mondja, hogy el is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Tehát itt Isten, amikor önmagáról beszél, akkor azt mondja, hogy elmegyek azért, hogy kimentsem őket, és elviszem őket arra a földre. Ugyanakkor a 10. versben, amikor Mózesről beszél, akkor azt mondja, hogy most azért menj, elküldelek téged a Fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. És itt megáll. Nem beszél arról, hogy vidd be őket az ígéret földjére. És tulajdonképpen mi annyira így abba tudunk gondolkozni, hogy elkezdünk egy munkát, és ha azt nem nekünk kell befejezni, akkor már olyan csődnek érezzük. Mózes elhívása arra szólt, hogy kihozza a népet Egyiptomból. És az elhívás nem szólt arra, hogy bevigye az ígéret földjére. Ez már úgy valahogy a mi gondolkodásunk módunkban annyira hozzátartozik, egybe tartozik a kettő. Isten nem ejtett hibát. Ő látta előre mindazt, ami be fog következni, és ez nem az, hogy Isten elrendelte, hogy Mózesnek pedig már nem szabad bemenni. Ugye, hogy sokan az eleve ismerést sokszor gondolják, hanem Istennek ez a hatalmas mindentudása. De ő kész ránk részfeladatokat bízni. Ő a projektvezető mindenkor, az életünkben is. Bármilyen feladatunk, bármit is tűzött ki, ugye, hogy már az Ószövetségben Jeremiás mondja, hogy már az anyám méhében ismertél és elhívtál. Isten előre tudta, és neki nem okozunk idézőjelben meglepetést azzal, amikor fájdalmat és csalódást okozunk. Persze, okozunk fájdalmat, de ő mindezzel ugyanakkor mégis tisztában van. A másik rész, amit itt olvastunk, ugye a Edomnak a kérdése, itt azt láthatjuk, hogy ugye az ígéret földjénekhez egész közel érnek, a Szeír hegye válassza már csak előket az ígéret földjétől. Ha a térképet szemléljük, akkor láthatjuk, hogy ez nagyon közel van az ígéret földjéhez. És Izrael egy kéréssel fordul Edomhoz, amely kérést kétszer is mondja, és ígéretet tesz, ugye, hogy hadd menjünk át a földöden. Amikor ugye Edom visszautasítja, akkor ismétli meg azzal, és kifejezi, hogy csak az országúton megyünk, nem használjuk a terményeidet, ugye a vizet megfizetjük. Attól függetlenül úgy belegondolva, hogy egy ilyen hatalmas tömeg átvonul, azért az már csak a lábnyomával, amit letapos is, tud egy kárt okozni. De lényeg az, hogy Izraelben ott van az a szándék, hogy nem bántunk benneteket. De elutasítást találnak, és ott láthatjuk azt, hogy először azt ígéri, ugye Edom, hogy haddal megyek ellened, és aztán olvassuk itt azt is, hogy valóban hadsereggel jött ellene, és ezért Izrael kitért. És egy nagy kerülőt kellett tenni. Később aztán ugye azt olvassuk, hogy kerülgették a Szeír hegyét. Lehet, hogy már előbb is, de itt mindenképpen. Egyébként majd a 4 Mózesbe van leírva, amikor folyamatosan így föl van jegyezve, hogy hol voltak Izraelnek a táborhelyei. Ez mind föl van jegyezve, ott láthatjuk ezt úgy jobban. De nézzük meg igazából az okát, hogy miért volt ez. És ebben benne van Istennek a szeretete, és az, ahogy nem csak az ő népéhez, ahogy viszonyul, hanem egyáltalán a népekhez. Ahogy az apostolok cselekedetében egyszer olvassuk, hogy meghatározva előre az ő lakóhelyüknek határait. Amely tulajdonképpen minden népre bizonyos értelemben ott van. Ugye az 1 Mózes 32 és 33-ban ugye Edom, azt tudjuk, hogy Ézsaúnak a leszármazottai. Tudjuk ugye, hogy Ézsau, amikor ugye Jákob megszerzi az elsőszülöttségi jogot ugye a tálencsér, aztán Izsákot becsapja, és ezért menekül. Amikor visszajön, azt olvassuk ugye az 1 Mózes 32 és 33. fejezetében, amikor Jákob nagyon megretten, hogy találkozni kell a testvérével, vagy ha nem is, hogy találkozni kell, de nem tudja kikerülni a találkozást, amikor jön haza, ugye ajándékokkal halmozza el, de Isten közbeavatkozik. Pontosan nincs ugye leírva, hogy hogyan, milyen módon, de azt láthatjuk ugye, hogy egyrészt Jákobbal küzd a jobbok révénél, másrészt tulajdonképpen Ézsaúnak, hogy így mondjam, megtiltja, ami nincs úgy kifejtve, az, hogy nem bánthatja az öcsét. Azért, amiért megszerette az első szülöttségi jogát. Ugyanakkor, amikor ideérnek az ígéret földjére, ez is az 5 Mózesben van leírva, az 5 Mózes 2-nek, a 2-től olvasom, 5 Mózes 2-2, majd ezt mondta nekem az Úr, elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyvidéket, forduljatok észak felé. Parancsold meg azért a népnek, ti most elvonultak testvéreteknek, Ézsaui fiainak a határa mellett, akik Szeírben laknak. Ők ugyan félnek tőletek, de nagyon vigyázzatok, ne indítsatok háborút ellenük, mert egy talpadnyi földet sem adok nektek az övékből, hiszen a Szeír hegyvidéket Ézsau birtokába adtam. Ja, és itt folytatja még, hogyha enni akartok, akkor pénzen vegyetek tőlük. Tehát tulajdonképpen Istennek a parancsa, és Isten ugyanúgy védi, most idézőjelben mondva, a hitetlen jogait, mint az ő fiainak a jogait. És ez Isten igazságosságát fejezi ki. Amikor ugye ott van az, hogy már Ábrahámnak azt mondja, hogy néktek adtam azt az földet, de még nem telt be az emorősok gonoszsága. És azért van az, hogy Egyiptomba kell lenni. És amikor betelt, akkor ott van, hogy Izrael népének azt mondja, hogy írtsátok ki. Egy büntetés végrehajtás. De ott van az, hogy Edom, aki Ézsaúnak a gyermeke, leszármazottja, azt mondja, hogy az övét nem adtam néktek. Azt meghagyom Ézsaúnak. Akkor is, ha ő hitetlen, ha ő ellenállt nekem, azt akkor is meghagyom neki. Annak idején megvédte Jákobot, és most ugyanúgy védi Ézsaút. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy még később, ugyanannak az 5 Mózes 2-nek a fejezetének a folytatásában beszél arról, hogy Moab földjét se adta Izrael népének. Ugyanakkor még Edomnak a harmadik leszármazottja már bemehetett a templomba, Moabnak csak a tizedik leszármazottja. Ugye ez alól kivétel, ugye Rút, aki mégis meg lehetett. És ott azért, mert ott azt mondja Moabbal kapcsolatban, hogy nem jött el itt vízzel és kenyérrel. Tehát Istennek ott van egy hatalmas nagy szeretete, igazsága, úgy az ő népe iránt, mint ahogy ugye a Péter levelében olvassuk, hogy Isten hosszan tűr, nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy eljussanak. Tehát ott van az, hogy ugye támadnak gúnyolódók, és azt mondják, hol van az ő eljövetele. Hosszan tűr. Mert mindenki az ő teremtménye, akkor is, ha ellenáll. És akkor is az ő igazságából ott van az, hogy amit ő meghatározott, hogy ezt nektek adtam, azt ő szavát megtartja. És aztán látjuk itt még Áronnak a halálát. Ami egy olyan megrendítő dolog, ugye az 5 Mózesből, ahol említettem az előbb, ott az van, hogy 123 éves volt Áron most, amikor bekövetkezik a halála, és hogy Áron és Mózes is, akik a népet Egyiptomból kihozták, nem mehetnek be, mivel nem dicsőítették meg Istent ebben az esetben. És úgy belegondolva, hogyha Isten velünk is így bánna, most a kegyelem korszakában, milyen jó újra meg újra megállni azelőtt, hogy Isten kegyelemmel fordul felénk. Ugyanakkor számolnunk kell azzal, mint ahogy tulajdonképpen Mózes életében és Áron életében is láthatjuk ezt, hogy Isten megbocsát ugyan, de vannak események, vannak dolgok, amelyeket megteszünk, amelynek a következménye alól nem mentesít. A bűnbocsánat nem azt jelenti, hogy minden alól fel fog menteni, bármilyen hibát elkövetek. Megbocsát, és nem az üdvösségem múlik rajta. De vannak olyan dolgok az életünkben, döntések, amikor nem az Úrra figyeltünk, amelynek a terhét egy életen keresztül hordoznunk kell. És lehet, de itt sokféle számtalan példát az élet legkülönbözőbb dolgaiból ki, hogy mi az, amit egy rossz döntésnek a következménye, és lehet, hogy, és biztos, ha a vér alá vittük, Isten megbocsátotta, de adott esetben dolgokat hordoznunk kell. És tudhatjuk, hogy igen, ez egy rossz döntésnek a következménye az életünkben. És itt, amikor Áron halálát szemléljük, itt láthatjuk azt is, hogy ugye Áron ott van, mint főpap. Amikor néztük ugye a főpappá való, így mondjuk, beiktatását mai szóval, akkor tudjuk azt, hogy Mózes öltöztette fel. Nem maga vette fel ezeket a ruhákat. És itt, amikor felmennek a Hor hegyére, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen Áron maga vesse le Áron a ruháit, te pedig öltöztest fel azokba a fiát, Eleazárt. Mondhatjuk úgy, egy tisztség átadása. Befejeződött az élete, és egy figyelmeztetés is. Arra nézve, hogy igen, vannak feladatok, amelyek egy időre szólnak, amelyeket át kell adnunk a következő nemzedéknek, amelyeket át kell adnunk másoknak, és annyira fontos az, hogy Isten szolgálatában is, de életünk különböző területen is, amit Isten ránk bíz, feladatokat, azt ne ragadománynak tekintsük. Ha nem tudjuk úgy venni, hogy igen, háladással tesszük, és amikor akárhogy más megbízatás miatt, ugye sokszor van így, hogy a világban vagy így halljuk ezt, hogy úgynevezett érdemei megismerés, elismerése mellett felmentették, ez ugye egy finom megfogalmazás, de lehet az is, hogy más kinevezést, vagy ugye akár mint a nyugdíj, de most a nyugdíj nem csak olyan értelemben, hanem egy feladatot, amit befejezett, át kell adni. És itt visszajön egy olyan dolog is, ugye amikor az van, hogy itt, hogy olvastuk, hogy a közszülők sújtottak, és az ítélet hangján szóltak. Ez egy nagy figyelmeztetés, hogy egy ítélkező ember nem tud jó vezető lenni. Egy ítélkező ember Isten gyülekezetébe nem tud vezetni. És Isten félreállítja. És amikor ott van az, hogy nem a kegyelem az, ami a motivál, amivel bátorítani tudok másokat. Ahogy említettem is, hogy nagyon szíven ütött ez a gondolat, hogy egy-egy elkeseredett szóval mennyi kárt tudok okozni. Igen, Istennek a célja, hogy ő mindig újabb és újabb eszközöket támaszt. De tudjuk itt, ugye Áront, az ő fia követte, hiszen az egy családon belüli maradás volt a papság vonatkozásába, de tudjuk, hogy Mózes esetében pedig ott van ugye Józsué, aki ott volt szolgájaként, akinek átadta. Még csak nem is nemzetségen belül, vagy törzsen belüli átadás volt, hanem egy teljesen más törzs vette át a vezetést. És mégis Isten ügye, Isten munkája tovább ment. És jó így tekinteni, ahogy az elején azzal indult, hogy igen, Mirjam meghalt, aki egykor egy prófétanő volt, aki bátorította, lelkesítette Izrael népét a Vöröstengeren való átkelésnél, és itt az a rész azzal fejeződik be, hogy Áron, aki Izraelnek egy másik, mint főpapja, egy vezetője volt, az ő élete is befejeződik. A tisztségét átadja, Isten munkája tovább megy, és akkor is, és az a jó, hogy tudjuk engedni, és az a cél, hogy Isten munkája menjen tovább, ne pedig az, hogy így mondjam, a magunk személye legyen pontos, hiszen ugye pont azt itt teszi Isten is szóvá, hogy nem dicsőítettetek meg engem. Nem tettétek azt, hogy lehetőség lett volna, hogy szóltok, és ezáltal megdicsőült volna Isten, hanem a lázadás, az elkeseredés, a csükkedés hangján szóltak. És legyen ez ott a mi szívünkben, életünkben is, hogy hadd lehessen mindenkor áldás a mi életünk, ami másokat is felüdít. Amen.